Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják, és elkezdtük nemrégiben azzal foglalkozni, hogy az Eucharisztikus Kongresszus egyes anyagait gondoljuk egy kicsit át, olvasgatjuk, próbáljuk egy kicsit újra megerősödni azokban a témákban, amik előkerültek. A hétfői nap katekézisét vettük az elmúlt két alkalommal, és most pedig nézzük meg a Szent misének a prédikációját. Ugye a Szent mise azért minden napnak a csúcspontja volt, a hétfőn, kedden és csütörtökön, pénteken ott a kongresszusi központban, ott a Hungexpon, szerdán volt különböző helyeken Szent mise, így kicsit másképp alakult a napi rend, de ez minket igazából nem érint, nem zavar. Hétfői napon Piero Marini érsek, az Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága elnöke mutatta be a Szentmisét, és ő mondta a homiliát. A homiliájában beszél az aznapi szentírási szakaszokról, úgyhogy most egy picit idézzük föl, hogy annak a napnak mik voltak a szentírási szakaszai. A Szentleckét Szent Pál apostolnak a kolosszei leveléből vettük. Testvéreim, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az egyháznak javára. Ennek lettem szolgája az Istentől értetek kapott hivatástól fogva, hogy az Isten szava Isten szavát érvényre juttassam. Azt a titkot, amely korszakok és nemzetek óta rejtve volt, amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok. Krisztus a megdicsőlés reménye bennetek. Őt hirdetjük, amikor intünk, és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden ember tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. Ezért fáradok és küzdök az ő erejével, amely hatékonyan működik bennem. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, mint valamint a laodiceaiakért és mindazokért, akik személyesen nem ismernek, hogy szívükben megerősödve, szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak megismerésére. Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse. Az evangéliumot pedig Szent Lukács könyvéből vettük, ezen a szeptember 6-ai napon Jézus az egyik szombaton elment a Kafarnaumi zsinagógába és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy azután okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat, megszólította tehát a béna kezű embert, kelj fel és állj ide középre. Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult. Kérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Hát ez volt a két szentírási olvasmány, amely alapján Marini érsek mondta a szentbeszédet az Eucharisztikus Kongresszus hétfői szentmisén, hallgassuk meg most az ő szent beszédét.
Le letture bibliche che la Chiesa ci fa proclamare in questo giorno, lunedì della 23esima settimana del tempo ordinario, focalizzano la nostra attenzione sulla figura di Cristo e ci confermano che veramente in Lui sono tutte le nostre sorgenti.
Cristo. Azok a bibliai olvasmányok, amelyeket az egyház elénk tár a mai napon, figyelmünket teljes mértékben Krisztus alakjára irányítják, és megvilágítják, hogy miért belőle fakad minden forrásunk. Krisztus Isten misztériuma, mondja ma nekünk Pál apostol. Vagyis ő Istennek az a terve, akit korszakok és nemzedékek óta előkészített a számunkra, és most megmutatkozik szentjei előtt. Ez a most megfelel az idők teljességének. Az idők teljessége nem csupán egyetlen pont a történelmi időben, hanem teológiai fogalom is egyben. Az Ószövetség várakozásának és ígéreteinek beteljesítését jelenti, és egyben az új messiási időszaknak, Isten idejének kezdetét. Jézus eljövetérével új szakasz kezdődik Isten idejében. Az üdvtörténet utolsó időszaka. Krisztus eljövetele az új emberség kezdetét jelenti. Ádámmal vette kezdetét a bűn és a halál korszaka az emberiség számára. Krisztus viszont, amikor elérkezett az idők teljessége, elindította az emberiség számára az üdvözültek országát. Mi mindnyájan ehhez az új emberséghez tartozunk. Ez az idő most jelent meg, mivel Isten misztériuma abban nyilvánul meg, hogy átalakítja a világot, és főképpen az embert, hogy testen öltsön benne maga Jézus Krisztus. Benne rejlik, folytatja Szent Pál, a tudomány és a bölcsesség minden kincse. A Krisztusból származó üdvösség ezentúl nem csupán Izraelt érinti, hanem minden népet, minden egyes embert. Az életetek, állítja Szent Pál, Krisztus húsvéti misztériumában, vagyis halálában és feltámadásában áll fenn, és ezért hordoz reményt a világ számára. Ám ahhoz, hogy Isten misztériumát az emberek megismerhessék, és főként elhiggyék és megéljék, szükség van rá, hogy valaki hirdesse azt a számukra. Az apostoli szolgálat azonban nem merül ki az ige hirdetésben, hanem hozzátartozik a tanúságtétel is, főként az olyan tanúság, amit elkísér a szenvedés is, mondja Szent Pál. Pál jól ismeri a kapcsolatot a szeretet és a kereszt között. Isten misztériumának a hirdetése miatt Szent Pálnak fáradtságot, börtönt, ütletet kellett viselnie. Igaz ugyan, hogy a megváltásnak nincsen semmiben híja. Ugyanakkor szükséges, hogy eljusson az emberekhez, és anélkül nem jut el az emberekhez, hogy valaki meg ne fizetné ennek az árát, ne szenvedne ezért. Az apostol feladata, hogy megfizesse ezt az árat, hogy Isten terve eljuthasson a teljes megvalósuláshoz. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. És mindazokért, akik személyesen nem ismernek, hogy szívükben megerősítve és a szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára. Isten titkának Krisztusnak a megismerésére. Jézus Krisztus a főszereplője annak a bibliai résznek is, amelyet éppen most olvastunk Lukács evangéliumából. Az evangélista főként két részletre irányítja rá a hallgatói figyelmét, amelyeket Krisztus fényében érthetünk meg. Az elsorvadt kézre és a szombat törvényére. Az evangélista semmit sem mond el nekünk az elsorvadt kezű ember szándékairól. Nem tűnik úgy, mintha azért lépett volna be a zsinagógába, hogy a kezének meggyógyítását kérje Jézustól. Azok az emberek, akikkel Jézus találkozott, valamennyien betegek voltak, fizikai vagy lelki értelemben. Ha valaki azt gondolja, hogy ő teljesen épp lelkileg, mint például a gazdag ifjú, Jézussal találkozván ráébred rejtett betegségére. Íme, ezért az orvos az egyik jellemző képünk Jézusról. Ahol csak járt, Jézus jót tett, mondja róla Péter, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Az evangélium tanítása szerint a betegség nem csak fizikai tény, hanem az élet teljességének a megfagyatkozása ahhoz képest, amire az ember hivatása szól. Az evangélium szerint tehát azt jelenti, ha valaki beteg, hogy válságban van önmagával. Nem érti sem önmagát, sem kapcsolatait a többi emberrel és a körülvevő világgal. A betegség arra vonatkozik, hogy egy személy szem elől téveszti az élet értelmét. Az evangélista ezután azt is kiemeli, hogy ennek az embernek az elsorvadt tagja éppen a jobb keze volt. Ebből könnyen arra következtetünk, hogy nehéz volt számára munkát végezni. Megláthatjuk benne mindazokat, akik ki vannak zárva a munkavilágából. Elvesztették az állásukat, vagy meg sem találták még. Lukács ezen kívül hangsúlyozza azt is, hol helyezkedik el a beteg. Állj fel, és gyere ide középre. Ez a felszólítás vonatkozhat mindenkor hívőire. Mit helyezünk vajon életünk középpontjába? A pénzkeresetet? A hasznot? Vagy pedig a személy méltóságát? Főként, ha az a személy gyenge, beteg vagy szegény. Jézus végül odafordul az elsorvadt kezű emberhez, és így szól hozzá. Nyújtsd ki a kezedet. Az ember engedelmeskedik neki, és meggyógyul. Erről eszünkbe jutnak Isten szavai, amelyeket a teremtéskor mond ki, amikor a világ formát öltött, teremtője szavának engedelmeskedve. Ezen a szombati napon Jézus a teremtés művét folytatta azáltal, hogy visszaadta ennek az embernek a munkaképességét. Az írástudók és a farizeusok, folytatja ezután az evangélista, észreveszik ezt az embert, és szívük mélyén nem azért várnak arra, hogy beteljesedjen a csoda, hogy örüljenek egy embert visszanyert egészsége miatt, hanem egyedül azért, hogy megvádolhassák Jézust. Vigyázzunk, mert a farizeusok ideológiája ma is a gondolkodásmódunk eltorzulásához vezethet. Lukács evangélista ráirányítja a figyelmünket a szombat törvényére is. Isten nem azért hozta ezt a törvényt, hogy nehézséget okozzon vele az embereknek, hanem azért, hogy megmentse és megvédelmezze. Mózes második törvénykönyvében ezt olvassuk. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését. Idézet vége. Szabad ember vagy, nem lehetsz újra rabszolga. Az a munka, amely nem enged pihenést, a rabszolgáé, nem a szabad emberi. A pihenő nap arra emlékeztet téged, hogy szabad ember vagy. A szombat törvénye tehát úgy született, mint a szabadság törvénye, figyelmeztetés István üdvözítő művére, és nem azért kaptuk, hogy rosszat tegyünk másokkal, hanem azért, hogy megszabadítsunk másokat. Ráadásul Jézus ez alkalommal kimond egy olyan mondatot, amely legalábbis botrányosnak tűnhetett a körülötte állók fülének. Az emberfia ura a szombatnak is. Vagyis az emberfia képes beteljesíteni a szombatot is, felfedve Isten szeretetét, amely elmegy a teljes önátadásig. Jézus tehát olyan értelemben ura a szombatnak, hogy odaadja a saját életét, és meghal értünk a kereszten. Isten szeretetének kinyilatkoztatása nem lehetne ennél intenzívebb. A szombat törvénye nem más, mint a szeretet törvénye, az élet odaadásának törvénye. Ezért a vasárnap sokkal többet vár el tőlünk, mint amit a szombat elvár a zsidóktól. A vasárnap arra emlékezteti a keresztény embert, te ma Isten szeretetét ünnepled, aki Krisztusban odaadta önmagát érted, tehát neked e szerint, a szeretet szerint kell élned. Azokkal a szeretet gesztusokkal, amelyeket szombaton visz végbe, Jézus arra akar felkészíteni mindenkit, hogy a szombatot felváltja és kiteljesíti a vasárnap. A keresztények számára a vasárnap a szeretet napja. A szeretet törvénye átfogja a vasárnapot, és főként az eukarisztiát, amely a vasárnap szíve. Vasárnap ünnepeljük az eukarisztiát. Ekkor ünnepeljük, hogy elérkezett az üdvösség, Isten kinyilatkoztatta a szeretetet. Az a szeretet igény, amelyet Isten nekünk adott, annak a szeretet igénynek az alapja, amelyet át kell adnunk egymás számára. Az eukarisztia arra indít bennünket, hogy beteljesítsük a szeretet törvényét, amelyet az Úrtól kapunk, és amellyel kapcsolatban azt várja tőlünk az Úr, hogy mi is adjuk tovább másoknak.
Jézus szavai, nyújtsd ki a kezedet, ma a Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kezdetén hangzanak fel a számunkra. A mai Szent Misén, miközben felénk közelít az isteni orvos, ráébredünk, hogy az eukarisztia, amit bűneinktől megtisztítva fogadunk, elsősorban nem az igazak számára fenntartott szentség, hanem útra való számunkra, bűnösök számára. A szentáldozásban, miután kimondtuk, Uram, nem vagyok méltó, mi is kinyújtjuk a kezünket a megszentelt kenyér felé, és engedjük, hogy megragadjon bennünket a feltámadt Úr keze. Ő ezért jött, hogy üdvözítsen bennünket. azért jön, hogy segítsen nekünk kilépni a nehézségek közül, amelyekben élünk, hogy megújult lelkesedéssel folytassuk hitünk életének útját. Az eukarisztikus kongresszus olyan lehetőség, amelyet minden hívő számára felkínál az egyház, hogy megéljük az eukarisztiát mindennapos életünk során. Ha átéljük a liturgiát, amelyet együtt ünneplünk, azt jelenti, hogy abból élünk, amit a liturgia elénk tár, vagyis a kért és megkapott bűnbocsánatból, Isten igéjéből, amit meghallgatunk, a felszálló köszönetből és a szentáldozásként magunkhoz vett eukarisztiából. Az eukarisztia megünnepléséből meg kell tanulnunk, hogy hitünk jövője nem csupán attól függ, hogy miképpen ünnepeljük a liturgiát, hanem attól is, sőt inkább attól, hogy miképpen tudunk élni abból a liturgiából, amit ünneplünk. Mindnyájan arra kapunk meghívást minden liturgikus ünnep végén, hogy mindinkább mi is Krisztus testévé váljunk, ugyanazzal az örömmel és barátsággal menjünk és éljünk a többi ember között, amellyel az Úr jött mi közénk. Az a hivatásunk, hogy az evangélium apostolai legyünk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a mindenkori tanítványoknak nem csupán az a feladata, hogy elvont élel értelemben hirdessék Krisztust, hanem az is, hogy tanúskodjanak az evangéliumról életük példájával, hogy megérintse azok szívét, akik meghallgatják őket és megtérnek. Pálhoz hasonlóan nekünk is meg kell fizetnünk ennek az árát, a fáradtságot, a kellemetlenséget, a szenvedést. Mi ezt az árat szívesen megfizetjük, mert ezáltal teljesedik be Isten üdvözítő terve. Ez érték azok számára, akiknek hirdetjük az evangéliumot, és értelmet ad fáradozásainknak és szenvedéseinknek. Ez az egyetlen módja, hogy az elvetett mag gyümölcsöt hozzon.
È sempre per noi portare a compimento la legge dell'amore che riceviamo dal Signore e che il Signore vuole che la trasmettiamo agli altri.
Az eucharisztikus kongresszus hétfői napján szent misének a prédikációját hallhattuk tehát, amely kapcsolódott a napi evangéliumhoz, a napi szentírási szakaszokhoz. Az evangélium kapcsán még két dologra hívta fel a figyelmet a főpásztor, a püspök atya, az érsek atya, a elsorban kezdő ember kapcsán, hogy Jézus jót tett, ahol csak jár, de a betegség nem csak fizikai tény, hanem az élet teljességének megfogyatkozása ahhoz képest, amire az ember hivatása szól. Az beteg, ha valaki beteg, válságban van önmagával, nem érti meg sem önmagát, sem kapcsolatait a többi emberrel és a körülvevő világgal. A betegség arra vonatkozik, hogy egy személy szem elől téveszti az élet értelmét. Ezt láthatjuk tényleg a betegségben, egy picit, ha mélyre tekintünk. A másik gondolat pedig a szombat törvénye, a szeretet törvénye, ráillányítja a vigyelmet Lukács evangélista a szombat törvényére. Ugye ez az alapja, hogy gondolja arra, hogy az Úristen erős kézzel hozott ki Egyiptom földjéről, a szombat megülését parancsolta meg neked. Szabad ember vagy, nem lehetsz rabszolga, a munka, amely nem enged pihenést, a rabszolgáé, nem a szabad emberé. A pihenőnap arra emlékeztet, hogy szabad ember vagy. Jézus olyan mondatot mond ki, amely legalábbis botrányosnak tűnhet, az emberfia ura a szombatnak is. Az emberfia képes beteljesíteni a szombatot, felfedve Isten szeretetét. Tehát ezáltal, ami vasárnapunk, a vasárnap arra emlékezteti a keresztény embert, te ma Isten szeretetét ünnepled, aki Krisztusban odaadta önmagát, érted, tehát neked e szerint a szeretet szerint kell élned. Jézus felkészít minket, hogy a szombat felváltja, kiteljesíti a szombatot, felváltja és kiteljesíti a vasárnap. Fontos továbbá, hogy az euharisztia ünnepléséből meg kell tanulnunk, hogy a hitünk jövője nem csupán attól függ, hogy miként ünnepeljük a liturgiát, hanem inkább attól, miként tudunk élni abból a liturgiából, amit ünneplünk. Érdemes tehát egy kicsit visszagondolni, visszaolvasni az euharisztikus kongresszusnak a különféle tanításait, és újra és újra felfedezni, hogy mi az, ami számunkra ma még újra és újra fontos lehet, amiben újra és újra megerősödhetünk.
Boldogra mosolyod arcomon, egy pillanatról álmodom, utam végén vársz rám, tudom. Boldog mosoly az arcomon, egy pillanatról álmodom, utam végén vársz rám, tudom. Eltékozol sok évemet, hazug vágyamat, örömömet, kőkeresztként vállamon viszem. Földre roskadok, fölkelek, de hozzád mégis elmegyek, megállni az úton nem lehet. Boldog mosoly az arcomon, egy pillanatról álmodom, utam végén vársz rám, tudom. Boldog mosoly az arcomon, egy pillanatról álmodom, utam végén vársz rám, tudom. Add a két kezed, kedvesem, együtt megyünk egy életen, egymás nélkül nem jutunk tovább. Testvéreim, ne várjatok, ha fáradtak vagytok, szóljatok, de egymás nélkül nem jutunk tovább.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és egy picit előre tekintünk a vasárnapra, ami következik, és Nyúl Viktor atyának a vasárnaphoz kapcsolódó gondolatait hallgassuk meg most itt a Mári Rádióban.
Évközi 14. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvassuk. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: míg a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza: Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek, semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ebben az evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy Jézus kiválaszt 72 tanítványt, és kettesével elküldi őket. Küldetést ad nekik. Jézus küldi őket, hogy hirdessék az örömhírt, hogy gyógyítsanak, és hirdessék a békét mindazoknak, akikkel találkoznak. Nem könnyű feladat. Éppen ezért mondja Jézus nekik, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus tudja, hogy tanítványaira megpróbáltatások várnak, de mégis küldi őket. Küldi, hogy hirdessék az örömhírt, hogy gyógyítsanak, és a békét, Isten békéjét vigyék. De a tanítványok számíthatnak az Úrra. Az Úr gondoskodik róluk. A küldő támogatásában a küldöttek mindig bízhatnak. Jézus először is azt kéri ezektől a tanítványoktól, hogy ahová betérnek, azt mondják, békessége háznak. A béke Isten ajándéka. És Jézus az ő küldötteit, tanítványait arra hívja, hogy Isten ajándékát, a békét vigyék az emberek közé. A béke követeivé válnak Jézus tanítványai. A béke Isten áldása, Isten ajándéka. Fontos, hogy mi is kérjük ezt az ajándékot. Jézus bennünket is küld, hogy a béke követei legyünk. Hogy ne falakat építsünk, hanem hidakat építsünk, ahogy Szent II. János Pál pápa tanítja. Jézus bennünket is küld, hogy az erőszakra ne erőszakkal válaszoljunk, hogy vigyük az embereknek a megbocsátást, az irgalmat, mert a megbocsátás is az irgalom, az igazságosság tiszteletben tartása hozza létre a békét az emberek között. Jézus továbbá azért küldi a tanítványait, hogy gyógyítsák meg a betegeket. A gyógyítás, a vigasztalás küldetésében is részesülnek ezek a tanítványok. Valójában Isten az, aki gyógyít, aki megvigasztal. De Isten szeretetét elvíve az embereknek, találkoznak az emberek Isten vigasztaló szeretetével, Isten gyógyító kezével. Jézus bennünket is hív, hogy mi is vigyük Isten irgalmas szeretetének balzsamát az emberek közé, és ezzel a balzsammal gyógyítsuk sok embertestvérünk sebét, ahogy Ferenc pápa fogalmaz. Minket is küld az Úr tehát, hogy gyógyítsunk, vagyis hogy megvigasztaljuk embertársainkat azáltal, hogy meglátogatjuk őket, hogy meghallgatjuk őket, hogy megfogjuk a kezüket, imádkozunk velük és értük. A szelíd szó, a gyengétség gesztusai, a szeretet konkrét gesztusai gyógyítják sok sebtől vérző embertársainkat. Továbbá Jézus a tanítványait azért is küldi, hogy hirdessék, elközelgett az Isten országa, Isten szeretet hatalma, Isten szeretet uralma, Isten velünk van. És ezt a jó hírt fontos, hogy a tanítványok vigyék és hirdessék. Ez az örömhír. Isten velünk van, Isten közöttünk van, Isten szereti az embert. Jézus 72 tanítványt küld, hogy gyógyítsák meg a betegeket, hogy a béke örömhírét vigyék, és azt a jó hírt, hogy Isten velünk van, elérkezett az Isten országa. De Jézus ma is küld embereket, küld bennünket is. Mindannyian küldetést kapunk, keresztségünkből fakadóan küldetést kapunk arra, hogy Isten szeretetéről, Isten irgalmáról tanúságot tegyünk ott, ahol az emberek élnek, ahol az emberek dolgoznak, szenvednek. Lehetőségeink szerint, életállapotunk szerint feladatunk a misszió, a Jézus Krisztusról való tanúságtétel. Jézus számít ránk. Jézus megadja az erőt ehhez a küldetéshez, hogy mi is hirdessük, Isten velünk van, hogy mi is vigyük az ő békéjét oda, ahol élünk, környezetünkbe, és legyünk mi is vigasztaló, gyógyító emberek a jó szó, a megbocsátás, a gyengédség gesztusai által. Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát.
Jó Viktor atya gondolatét hallottuk, tehát a vasárnaphoz, a holnap utáni vasárnaphoz. Kedves hallgatóink, itt a Mári Rádióban önök a hittanórát hallották, hitünk és életünk erősít bennünket mindez, hogy járjuk a Krisztusi utat, hogy egyre jobban megéljük és megtapasztaljuk Isten szeretetét a hétköznapjainkban és az ünnepnapjainkban is. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy ma minket választottak, köszönöm, hogy szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.